Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten kegyelme és szeretete legyen mi rajtunk, és az ő világossága vezessen bennünket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a korintosiakhoz írt második levélből, a hatodik fejezetből az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, 6. fejezetből az első 10 verset olvasom. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek, és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akinek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük, hogy velünk együtt munkálkodsz az életünkben, és felismerhetjük a kegyelem idejét, amely éppen most van. Add, hogy ebben a mostban megláthassuk, hogy ez az üdvösség napja a veled való életközösségnek, lelkünk találkozásának napja, amikor mindig a mában vagy jelen velünk. Add, hogy semmiféle megütközés, semmiféle nehézség ne tudja elváltoztatni a mi igazi arcunkat, attól, hogy megláthassuk igazi önmagunkat te benned, és helyre tudjuk állítani a lelki arcunkat. Annyi minden történik velünk, jó és rossz, ellentétek, kibékülések, vidámság és szomorúság. Annyi minden történt már velünk, hogy ismertek is voltunk, és ismeretlenek is mások előtt. Volt bennünk szomorúság, aztán örvendezőkké lettünk, aztán gazdagok is voltunk, majd szegényé is lettünk. Mindezekben a dolgokban adj nekünk erőt, add, hogy megtaláljuk mindig az egyensúlyt. És ez lesz majd az út, amelyen járnunk kell egyen-egyenként. Kérjük, hogy légy velünk ezen az Isten tiszteleten, és add nekünk az önmagaddal való találkozás örömét. Amen. A Filippi beliekhez írott levélből a 4. fejezetből, 11. verstől 13. versig olvasom Istenünk igényét, tehát Filippi levélből, 4. fejezetből, 11. verstől 13. versig. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ha valaki a keresztjén úton indul el, vagy Krisztus követő úton indul el, akkor mondhatjuk azt, hogy könnyebb lesz az élete. Másrésztől meg azt is mondhatjuk, hogy meg fogja tapasztalni azt, hogy ez a könnyebbség milyen értelemben fog neki erőt adni, és meg fogja azt látni, hogy az élet változékonyságától, és attól, hogy annyi minden megtörténhet velünk, a hívő ember élete sem védetik meg. Tehát ismerünk olyan keresztjén felfogást, amely sikerkereszténység, mindig, mindenkor jó dolgoknak kell velünk történni, hogyha valami nem siker, vagy valami nem pozitív, akkor valami baj van, biztos nem jól hittünk, vagy nem eléggé imádtuk Istent, vagy valami probléma van, és akkor gyorsan helyre kell hozni. És akkor mindig rövidebb, minél rövidebb ideig tartson valami, ami számunkra kellemetlen, és minél hamarabb jussunk el oda, hogy kellemes legyen. Az apostol azonban pont arról beszél, hogy ő mindenbe be van avatva a jóba, a rosszba, a szűkölködésbe, a bővölködésbe, és ezt úgy tekinti, hogy Istentől kapta ezt a beavatást. És ezt a szót használja, mint hogy előkészítenek valamit, ugye, vagy nemesítenek valamit, és akkor beavatják azt, és részesítik hidegbe, melegbe is, hogy edzett legyen, hogy az életre való legyen. Ezt a folyamatot maga az apostol sem tudta megváltoztatni. Sőt, úgy néz ki, hogy nem is akarta. És itt már akkor egy hatalmas nagy lehetőség van előttünk, hogy az életet, és egy picit ugye kettős ez a dolog, az életet úgy fogadjuk el, ahogy van. Ez talán lehet, hogy egy kicsit nehéznek tűnik, de a bölcsesség valahogy így kezdődik, hogy úgy fogadjuk el az életünket, ahogy van, még mielőtt elkezdenénk mindent megváltoztatni, azelőtt nagyon fontos, hogy elkezdjük elfogadni azt, ami van. Miért fontos? Mert hogyha nem fogadjuk el azt, ami van, akkor nem látjuk, hogy mi van. Ha nem akarom elfogadni azt, ami van, akkor azonnal azt szeretném, hogy ez szűnjön meg, nincs időm felfogni, megérteni, benne lenni, átélni, megélni, és annak a bölcsességét elvenni, hogy mit jelent ebben a helyzetben lenni. És nagyon hamar én mindig egy más helyzetbe szeretnék kerülni. Ezért aztán semmiben nem vagyok beavatva igazából, és ugye itt van az az emberi tulajdonság, hogy mindig az nem jó, ami van. Nem? Hát sok esetben az van, hogy az emberek boldogsága ugye pont azért veszik el, mert azt, ami van, abban nem tud megmaradni. Mindig vágyódik valami után, vagy valami más után, mint amilyen van. És ezáltal beindul ez az örök körforgás, hogy az ember elégedetlenné válhat a jóban is, meg a rosszban is, mert látunk már embert a jóban is elégedetlennek. Nem? Mindenem megvan, aztán mégsem elég. Valami nekem még mindig hiányzik. Keresem, kutatom, még nagyobb vágyat kell kitűzzek, mert hogy volt most egy vágyam, most ez is sikerült, de aztán megint kell valami. És ennek, ha így nézzük, sosincs vége, de egyrészt mondhatom azt, hogy jó is az, hogy bennünk van ez, hogy keressük valahol az utat. Csak van valami, amit nem veszünk észre, hogy végig mi magunk vagyunk azok, az állandóság, ami az egész világban, vagy az életünk történésében benne van. Te vagy az egyetlen biztos pont, akivel mindig történik valami, nem? Az ember fordítva gondolja, azt szeretné, hogy a külső dolgok legyenek biztosak, állandóak, és azt mondja, hogy akkor leszek majd én jó, boldog, vagy bármi, a külső változatlanságban, biztonságban, kiegyensúlyozottságban leszek én boldog. Pál apostol azonban megfordítja ezt a dolgot a személyes életében. Ugye pont fordítva teszi, azt mondja, hogy én vagyok biztosan az Istenben, és a vele való közösségben, és minden változik. Mindenbe be vagyok avatva, és látom, hogy forog az egész élet, kereke, lent és fönt, és minden történik, viszont én megmaradok ebben a biztos pontban. És ez okoz neki gyönyörűséget, hogy az, amit kívül keresek biztonságot, azt magamban megtalálhatom. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy az életünkben mindig mi vagyunk azok, akik velünk történik, ez ugye néha pont fordítva van. Pont azt mondom, hogy miért pont velem történik? Hát mit vétettem én, hogy ez történik velem? Miért pont ezek a dolgok vannak most az életemben? Nem? És sokszor pont azt a pontot támadjuk mi magunk is, akik mi vagyunk. Biztos, hogy én vagyok a hibás. Ugye? És akkor elkezdem magamat okolni, vádolni. És mindig valahol az ütköző pont én leszek. És aztán másokkal is ugye a kapcsoló pont, hogy engem bántanak. Nem szeretnek engem. És nem tudok túljutni ezen a helyzeten. És akkor elkezdünk, ugye a körülmények hatására önmagunkkal konfliktusba kerülni. Aztán önmagunkkal konfliktusba kerültünk, akkor ugye valakivel is konfliktusba kell kerülnünk még. Én ritkán láttam olyan embert, aki konfliktusban van önmagával, de aztán mással nem került. Ez törvényszerű. Előbb-utóbb az a kellemetlen dolog, ami bennem lejátszódik, ott lesz majd valaki, aki irányába én ezt meg fogom nyilvánítani. És lehet, hogy jogosan, mert éppen nem úgy történt, vagy nem úgy szólt, nem úgy cselekedett. Vagy éppen nem is róla szól a történet, ezt mindig a helyzet hozza ki. És ezek után ugye már Istennel való kapcsolatunk is megterhelődik. És akkor elérkezünk arra a pontra, hogy Istenem, ugye segíts. És az első, amit itt láthatunk, hogy ilyenkor indulat van az emberben. Pál apostol, ahogy leírja ezt, hogy mennyi mindent átél, fáradozás, vírasztás, böjtölés, és sok mindent megtapasztalt, és mindenbe be van avatva, én úgy látom, hogy ő egy ilyen békesség ponttal éri meg ezeket, de biztos, hogy volt neki is a szívében egy indulat, mert ez is olyan emberi, mi is emberek vagyunk, ő is ember volt. Tehát azt tudjuk, ismerjük, amikor feljön az indulat bennünk, nem? És elkezdünk haragudni. Mert amikor már az érzelmeink elindulnak, és amikor úgy látjuk, hogy ez nem az az élet, most idézőjelben, amit én szeretnék, akkor ugye konfliktusba kerülök önmagammal, az egy indulat, és ez sokszor harag formájában is meg, haragszom magamra. Ugye, szoktunk magunkra haragudni? Ugye azt mondja az ember, hogy ezt magammal kell megoldjam. Ugye? És ennek is van valahol értelme, hogy feljön ez az indulat bennünk. Képesek vagyunk önmagunk ellen fordulni, és ezt a haragot magunkra önteni. Aztán képesek vagyunk ezt a haragot Isten felé is kifejezni, és ugyanúgy mások felé is. Mert valahogy meg kell tőle szabadulnunk, mert ha nem szabadulunk meg ettől a feszültségtől, akkor felrobbanunk. Na, hogy tudjuk ezt az indulatot kezelni? Ugye mondhatnám azt így egyszerűen, hogy bízzál Istenben. És általában ezt mondjuk, hogy hát higgyél Istenben, és ugye, és akkor megvan oldva. Abszolút értelemben az apostol is ezt mondja, hogy a kegyelem idején meghallgatott bennünket az Isten, az üdvösség napján megsegített, és most van a kegyelem ideje, vagyis most hallgat meg téged, és most segít meg, éld ezt meg. Magyarul legyünk nyitottak arra, hogy Istennek a megoldásai meg fognak érkezni. Egy indulat, ami bennünk van, az azt jelenti, hogy úgy érzem, hogy nem tudom megoldani, és feljön bennem, és ez normális, az az indulat, hogy hát ez képtelen, ez a helyzet, és nem tudok vele mit tenni. De mit tegyünk ezzel az érzéssel? Ugye Pál apostol azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ebben azt láthatjuk, hogy van egy erő, amely különbözőképpen nyilvánul meg az emberekben, de mindenkiben megnyilvánul. És van a, az érzelmeinknek is egy ereje, vagy jelen esetben mondjuk ennek a feszültségnek, hogy miért pont ez történik velem, miért pont velem történik helyzetben. Föltehetjük azt a kérdést, hogy mi ennek az oka? Lehet, hogy találunk rá választ, de lehet, hogy nem. Az okok tekintetében ma népszerű az, hogy mindennek megvan az oka, és csak meg kell találni. De kevesen tudjuk igazából az igazi okokat megtalálni. És másrészt pedig ritkán gondolunk arra, hogy Isten direkt vezet bennünket egy úton. És az is benne lehet, hogy az ok, az nem bennünk van, hanem Istenben. Valamibe be akar avatni. És valamit megtesz az életünkkel. És közben ki akar bennünket tisztítani. Egyfajta olyan állapotba akar eljutatni, mint hogy az apostol is volt, hogy megismeri önmagát, megismeri Istenét, és minden helyzettel képes megküzdeni. Tehát mit kezdjünk ezzel az indulattal, ami pont az ellenkezőjét próbálja elérni bennünk, az eseményekkel, személyekkel kapcsolatban, erős érzelmi állapotba tudunk jutni, felindulunk, és meggondolatlanul cselekszünk. Mert Pál is mondhatta volna, jó van, akkor most már ebből elég volt. Megköveznek, meg üldöznek engem, meg Isten káromlónak tartanak. Halálra vártak, úgy élünk az élők között. Megfenyítenek engem, de meg nem ölnek. Hát mikor lesz ennek vége? Ugye? Mit tehetünk? Ugye az, hogy Isten kegyelme rajtunk van, az azt is jelenti, hogy van egyfajta belső közösségünk az Istennel, amelyben a dolgokat át tudjuk alakítani. Hát úgy mondjuk is azt, hogy minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó. A dolgok átalakíthatók. Bizonyos értelemben minden átalakulhat, és ezt a fajta egyensúlyt mi magunk is tapasztalhatjuk az Istennel, hogy a dolgokat az Isten átalakítja a szívünkben és a lelkünkben. És így ezt a fajta belső elkeseredettséget, indulatot, ártó szándékot, amely magunk felé is irányulhat, haragot, agresszivitást, amely kivált az élet változékonysága, vagy cselekedeteink következménye. Ezt a bosszú vágyat, vagy ezt a gyűlöletet, amely ott van bennünk, de lehet, hogy elfojtjuk, és azt mondjuk, hogy nem, hát nincs bennem. Ezt ki kell engedni. De hogy és hogyan? Mert nem azt látjuk az apostolnál, hogy ő egy visszafojtott életet él, és úgy mondja, hogy hát én azért az Úrban bír, de közben majd szétrobban. Hogy megint hova jutott. Mit kezdjünk tehát? Azt mondani, hogy ne éljük ezt meg, azért butaság, mert nem tudjuk nem megélni ezt az érzést. És mindenki a személyiségénél fogva megéli valamilyen szinten. Ez velünk született tulajdonság. De az, hogy ez átalakítható, és a stressz helyzetekben tudunk vele pozitívan is dolgozni, arra pont az apostol a bizonyíték. Valaki azt mondja, hogy az, van egy ilyen nézet is, hogy mi által elég kényelmes életet élünk bizonyos fokig, és más volt a fizikai aktivitásunk, az agressziónak a megjelenése, tehát hogy nincsenek olyan felületek, ahol meg tudjuk élni a feszültségeinket, és ki tudjuk adni. Hanem ilyen jó konszolidált kultúrát, életet élünk, és rengeteg feszültség bennünk marad, mert mindent leszabályoztunk, vagy nem végzünk olyan tevékenységet, ahol jól ki tudjuk adni, hogy valahol felgyülemlik bennünk egy csomó stressz miatt, és egy csomó gondolati megterhelés miatt, hogy az életkörülményekhez olyan feszültség, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Tehát hogy lehet ezt átalakítani teremtő aktivitássá, a feszültséget, hogy minél kevesebb, paradox módon minél kevesebb feszültséget okozzon, de mégis segítsen bennünket. Ezt úgy is mondhatom, hogy egyfajta aktivitás, aktiváló energia az, amikor én ingerült vagyok, vagy amikor feszült vagyok, vagy harag van bennem. Az egy olyan értelemben pozitív energia, hogy rengeteg erőt tud nekem adni. Nem? Amikor harag, vagy van bennem egy indulat, akkor iszonyatos sok erőm van. Hát akkor el tudok söpörni bárkit, tehát akkor nem gondolkodom, hanem akkor cselekszem, vagy akkor tele vagyok energiával. Ez az energia az életünk alap energiájához tartozik. És azért áll ennyire rendelkezésünkre, és ha ezt valaki észrevesz, akkor fölismerheti, hogy ez az energia, hogyha ezt jó irányba tudja terelni, akkor iszonyatos sok lehetőséget tud biztosítani az ő számára, hogy a helyzetét megoldja, és ezáltal teljesen mássá tud válni az életünk, ha ezt az energiát nem elfojtjuk, hanem jó irányba tereljük. És itt van talán a titok nyitja. Ugye gondoljunk például arra, amikor, tehát ez az energia, alapenergia, akár a sportokban is ott van, amikor jó irányba van terelve, és egy egészséges küzdésbe megy át, és azt mondom, hogy most ezt be akarom bizonyítani magam, most győzni akarok. Vagy ott van ez abban, amikor hatalmas erőt érzünk magunkban, hogy valamit meg kell tennünk, és van egy kedvünk, egy elhatározásunk, hogy ezt most megtesszük bármi áron. Amikor harag vagy indulat lép föl bennünk, akkor ez azért van, mert az eredeti szándékunk, nem az eredeti szándékunk szerint történik valami. És amiatt lép föl bennünk ez az erő, hogy nem úgy történt, mint ahogy szerettem volna. Vagy valamiért bántva érzem magamat, vagy sértve érzem magamat. És ez engem érzékenyen érint. Tehát akkor mit tehetünk? Ugye acting out-nak hívják azt, amikor a bennünk felgyüremlő indulatok felrobbannak, és ugye ez olyan, mint hogyha az atomenergiát használhatom arra, hogy atomerőművet működtetek vele, és energiát termel nekem, pozitív energiát, amit én hasznosítom, vagy atombombát is készíthetek belőle. Tehát mindennek megvan a jó és a rossz oldala. Tehát hogyan tudjuk ezt az energiát kezelni? Először úgy, hogy kifelé, mint a vulkán. Ugye van olyan típusú ember, és miért ez a leggyakoribb? Mert hát megszabadulok valamitől. És én ugye azt szeretném, hogy ez már ne legyen bennem. Kifelé, mint a vulkán, kiengedem, környezetemre szórom, nálunk gyöngébbekre, beolvasok, vagy csipkelődöm, kinek mi, és hogyan teszi ezt. Vagy éppen következetesen elfelejtek valamit, amit tudom, hogy a másiknak esetleg fontos lenne. Tehát valahogy kifejezem az én nem tetszésemet, vagy éppen elkezdek másokat bevonni ebbe, és mondjuk lejáratok valakit, valamilyen szinten elkezdem körülötte megmozgatni, hogy az a fajta indulatom másokra tevődjenek rá, mintha mások járatnák le őt, mert mások fognak majd rossz véleményt mondani róla, nem én, ugye nem én nyíltan, hanem majd mások fogják mondani, hogy hát tényleg milyen ez az ember. De ugye ki indította el ezt a folyamatot. Tehát itt jön ugye például a rágalom, vagy névtelen leveleket szeretnek írogatni az igazság képében, hogy na most akkor ugye mi történt. Vagy lehet ezt úgy is csinálni, hogy valamilyen szép dologba csomagolom. Tehát lehet úgy a jót mondani, hogy amögött aztán azt érzékeljük, hogy igazából most nem ennek lenne itt az ideje, mint Jobb történetében, és elmondanak szegény szenvedő Jobbnak mindent, hogy miközben ott szenved előttük, és átéri a saját indulatát, és haragját valahol, vagy fájdalmát és keserűség, és kijön belőle az az egész indulat, és akkor megítélik őt, hogy hát miért haragszol, hát jogosan büntett téged valószínűleg az Isten, ugye? Hát ne haragudjál, mert te egy bűnös ember vagy. Ez a kegyes kegyetlenség, nem? Hát elmondok neked 50 igét, amivel téged most úgymond megvigasztallak, csak pont valahogy lehet, hogy nem annak van itt az ideje. És valahol a zsoltáros is, láthatjuk a zsoltárokba is, hogy a zsoltáros is tele van feszültséggel, és ahogy kifelé kiadja, már Isten felé, akkor megszabadul. Ennek ugye az ellenkezője az, amikor befelé robbanunk, tehát magyarul nem látja senki, idézőjelben. Nem látja senki, és akkor megbetegítjük magunkat. Mert ezt az energiát, ami így jön, ugye az sem jó, hogyha hallgat a száj, de kiáltanak a szerveink egy idő után, és jön valamilyen betegség, vagy jön a depresszió, indulatainkat befagyasztjuk, érzelmi életünk elsivárosodik, inkább nem szeretnénk akkor most már érezni, szorongunk, és akkor megjelenhetnek a pótcselekvések is, hogy belemenekülünk valamibe. Most Pál apostolnál a hit, meg az Istennel való kapcsolat, ez nem pótcselekvés. Hát lehet az is egy ilyen pótcselekvés, hogy hát akkor menjünk Istenhez, de ez ne pótcselekvés legyen, hanem igazából az egy valódi Istennel való kitisztulás. Hát képzeljük azt, hogy tele vagyunk indulattal, elmegyünk Istenhez, de nem adjuk ki, nem tudjuk letenni, nem tudunk szabadulni, és ezt ebben vagyunk, közben magunkkal állandóan egy ilyen feszült helyzetben vagyunk, de nincsen megoldás. Ezért voltak úgy, hogy a zsoltárosok, tehát már majdhogy nem azt mondjuk, hogy kerülhet bele a Bibliába ilyen indulat, hogy úgy beszélnek, hogy olyan feszültség és szenvedés van valahol bennük, és útkeresés. Mert hogy Isten előtt tényleg őszinték lehetünk. És akkor jöhetnek ugye a szenvedélyek, mert sokszor van az úgy, hogy azt a belső feszültséget alkoholba, vagy munkamániába, vagy bármilyen másba oldjuk föl, és vagy lehetnek olyan, hogy az életünkben negatív eseményként balesetek, amikor megtörténnek velünk, és azt mondjuk, hogy hát ez egy baleset volt, de éppen úgy léptem, vagy éppen nem úgy figyeltem. Ugye a balesetben is van egy ilyen, hogy valamire éppen nem figyelünk, vagy nem akarjuk észrevenni, de azért az ott van. És akkor megtörténik. Mert nem vagyunk ott. Nem vagyunk tudatosak benne, és nem tudtuk fölismerni. És így lehet egy önpusztító életmód is a részünk, hogy rejtetten befelé fordulva, elfojtva magunkat, szépen lassan, évek hosszú során át, egy olyan helyzetbe hozzuk magunkat, amikor önmagunk ellen dolgozunk, és nem tudjuk a saját belső világunkat rendezni. Egy kutatók kivonták az emberi szervezetből azt az anyagot, ami a harag vagy az indulat által képződik, és ezt tengeri malacokba beinjekciózták, és látták azt, hogy megváltozik ugye a viselkedésük, ugyanúgy ingerültek. És aztán, amikor tovább folytatták a kísérletet, akkor észrevették azt, hogy voltak olyan egyedek is, akik nem maradtak életben. Egyszerűen tartósan nem bírták elviselni ennek az anyagnak a túlzott jelenlétét. Ha most ugyanígy kémiai folyamatok történnek az emberi szervezetben, ami szellemi szinten van, az kémiailag is megjelenik bennünk, és abban a pillanatban mérgeződik a szervezetünk, és azáltal, hogy nem tudjuk elfogadni azt, ami van, és nem vagyunk konstruktívak benne, de eltoljuk indulatba, bármibe, elégedetlenségbe, haragba, békétlenségbe, harmónia vesztett állapotba, depresszióba, vagy éppen ugye környezetünket mérgezzük folyamatosan, akkor ez a dolog az életünket meg fogja mérgezni. Ugye egy példa, hogy valaki oda megy egy feleséghez, és mondja, hogy hát a te férjed egy angyal. A te férjed olyan kedves, szelíd, mint egy falat kenyér. És akkor könnyes lesz a feleség szeme, mert hát a férje otthon nem az. Tehát, hogy ismerjük ezt, hogy hasítjuk az életet, tehát van egy világ, ahol mi kedvesek, szelidek, jók vagyunk, türelmesek, minden, és van egy világ, ahol meg nem. És ez lehet, hogy éppen otthon van. Ahol van egy másik arcunk. De hogy lehet az, hogy van egy másik arcunk is, amikor egyébként tudunk szelidek lenni, emelkedettek, bölcsek, minden, és aztán van egy hely, ahol meg nem. Ez mind abból van, hogy igazából vannak bennünk olyan erők, amelyeket ugye nem tudunk feldolgozni, de föntartunk egy egyensúlyt, de az csak kívül van. És belül pedig nincs meg. És annak valahol ki kell jönni. Amiről tehát Pál apostol beszél, az az, hogy az egyensúly első feltétele, a megoldás első feltétele lényegében az, hogy az elfogadással ki tudjuk húzni a méregfogát. Már ha van is bennünk indulat, de mégis lejjebb tud menni, hogy először elfogadjuk a helyzetünket, megértjük, hogy benne vagyunk, és nem mindjárt próbáljuk ezt a dolgot megváltoztatni. Mert mindannyian tudjuk azt, hogy ha képesek vagyunk arra, hogy megértsünk önmagunkat, a másikat, a helyzetet, akkor már késleltetünk valamit. Ha késleltetünk valamit egy picit, a felismerést, a következtetést, az indulatot, vagy nem tudom, késleltetjük, és valahol megtartjuk ezt a lélek jelenlétet, akkor átalakulhatnak a dolgok. És az az erő, ami csak egy irányba tudna vezetni bennünket, az bölcsességé válik, és akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy Istenem, most ebben a helyzetben mit kell tenni? Hogy kell viselkednem? Vagy mit tegyek? Vagy meglátom magamat? Ugye a másik fajta késleltetés az az, amikor azt mondom, hogy nem engedhetem ezt meg magamnak, és lefolytom. De nem fogadtam el a helyzetet. Itt a különbség. Nem fogadtam el a helyzetet, és azt mondtam, hogy nem, ilyen nincsen, nem, ez nem így van, és azt mondom, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy ezek a gondolok, és akkor, mintha meg sem történt volna. És akkor úgymond túllépek rajta, de ha sokszor ezt megteszem magammal, akkor egy idő után nem veszem észre, hogy hogy kerültem én ilyen helyzetekbe. Egy idő után nem értem, hogy miért úgy történnek a dolgok. Hát mindig azt mondtam, hogy jó, ezen túllépünk, ez igen, lépjünk túl, de hogy? Mi lett volna, ha benne maradtál volna, és megéled, megérted, most mi van? Én most miért? És akkor elkezdem ezt egy kicsit feldolgozni. Ehelyett ugye, hogyha amúgy késleltetek, tehát nem élem meg a dolgokat, nem is akarok haragudni, de késleltetek, napokig hallgatok, vagy elnyomom, akkor jön az, hogy már nem tudja az ember, hogy miért olyan mimóza, nem? Okay. Már bármit tesznek, vagy bármi, akkor már ugrom. Ez nem azért van, mert akkor, ami történik, az engem annyira irritál. Hanem azért van, mert sokszor volt az, hogy én így hallgatásba burkolózva, így lenyomtam magamba dolgokat, és most már csak annyi elég, hogy valaki csak ennyit csinál nekem. Hogy megérint, vagy éppen nem úgy szól. Hogy nem úgy történik, a kiskanál nem oda van rakva. Amikor együtt élnek az emberek, akkor ebben a feszültségben ott van, mert sok mindent nem mondanak ki, amit el tud ki kellene az indulataikat, vagy bármit megosztani. És akkor utána már az is baj, hogy a másik hogy szuszog. Mert ez is törvényszerű. Tehát Tehát amikor ilyen agresszív, mimóza állapotba jutunk, az is figyelmeztetés, hogy mi saját magunkkal tettük ezt. És arra kell rádöbbenni, hogy mi saját magunkat tudjuk ebből kiszabadítani. Egy duzzogva magába hallgató ember, az ugyanúgy, és itt jön a poén, meg akartam védeni magamat, meg akartam védeni másokat, nem? Nem maradtam benne a helyzetben, nem éltem meg, nem fogtam föl, nem avatottam be a saját életembe. Akkor lett belőlem egy ilyen érzékeny, magába hallgató ember, és képzeljük el, amikor így magába hallgat valaki, és nem lehet belőle kihúzni, hogy az milyen? Ugyanúgy egy feszültség, ami ugyanúgy rombol, ugyanúgy a környezetét megterheli. Kapcsolatromboló, elidegeníti magát, és megint jön az az ördögi kör, hogy megint azt érzi, hogy nem tud kiszabadulni, és akkor eltávoznak, vagy elhúzódnak tőle emberek, és akkor nem érti, hogy miért húzódnak el. Mert valahogy ösztönösen megérezzük azt, hogy ösztönösen van bennünk valami, ami nem tudjuk elmondani, de valamit érzünk ilyenkor a másik emberben. És nem tudunk rajta segíteni. És ő maga sem tud magán segíteni. Erre szokták azt mondani, amikor ilyen helyzet van, ha meg lehet tenni, vagy ha valakivel vagyunk ilyen helyzetben, akkor sokszor nem a beszélgetés segít, hanem mondjuk, ha olyan a helyzet, hogy megöleljük egymást. Mert olyan mélyen van valami, amit fel kell oldani, hogy az a fajta elfogadás, és itt jön a lényeg. Mi volt az első probléma? Nem fogadtam el azt, ami velem történt. Ezért magamat nem fogadtam el, az érzéseimet nem fogadtam el, a helyzetemet nem fogadtam el, az embereket nem fogadtam el. És akkor milyen helyzetbe kerültem? Azt éreztem, hogy engem nem fogadnak el. És mi a megoldás? Hogy valaki megölel, mondjuk egyik megoldás, ha van olyan személy, aki ezt meg tudja akkor venni, de ha nincs ilyen személy, akkor hogyan fog kijönni? Hogyan élem meg azt a fajta elfogadást? Hogyan tudok kiszabadulni, és megtanulom azt, hogyha másik megöle, ugye ez egy elfogadó, szerető magatartás, akkor azért van erőm felszabadulni, mert nem is tudom miért, de ez olyan jó esett. Mert jó volt a szeretet, és ezért vágyódunk ugye a szeretetre. Mert abban van elfogadás. És nem vesszük észre, hogy igazából mi, amiért eljutottunk ebbe az állapotba, az ugyanezért volt, hogy mi nem fogadtunk el dolgokat. És itt a jó és rossz dolgokat vegyesen el kell tudni fogadni. Ha nem fogadod el, akkor önmagadat sem fogod elfogadni, és egy csomó feszültség lesz benned. És ez törvényszerű. Akkor jöhet ugye a megkönnyebbülés, a békesség, vagy egy derűs nevetés. Akkor az ember rájön arra, hogy jaj, ezek, amikor cipelem ezeket a terheket, meg nem tudom mit. Mert aztán cipeli, és nem tud tőle szabadulni, hogy ennek igazából azért cipeli, mert le akarja tenni, de azt nincs hova letennie, és miért nem tudja letenni? Mert inkább cipeli, mint hogy elfogadná. Vagy a mélyére nézne. Kinyitná azt, hogy mit cipelek? Ki vagyok én? És miért ezt cipelem? Vagy miért kell, mi ez az életemben? És elfogadom, megnézem, rálátok. Inkább cipeljük, mint a dühös ember cipeli a terheit, és hogyha valaki odajön, akkor teljesen ki van, hogy őt hagyják békén. Neki annyi mindene van, annyi terhe van, hogy nincs arra ideje, hogy másokkal foglalkozzon. És amikor megtörténik ez a fajta elfogadás Isten részéről is, vagy emberek részéről, vagy önmagam részéről, beavatódom a saját életembe, hát másban nem is tudok, és itt jön a lényeg. Az emberek, ha nem avatódnak be a saját életükben, törvényszerű, hogy feszültségek és stressz és egyéb állapotokba jutnak. Mert hát az élet olyan, amilyen. Nem lehet ugye az életet megkerülni. És ezért van az, hogy kilobbanhat ez az erő, olyan értelemben, pozitív értelemben feloldódik az elfogadás által, a megértés által, Istenhez való kiáltásban, és a Zsoltáros vállalja önmagát, az érzéseit, és elmondja. vállalta, megélte. Az a fajta nézőpont, hogy eleve taszítsuk el magunktól, még ha jönnek is a gondolatok, indulatok, már folytsuk el, már csírájában. Hát nehogy följöjjön bennem valami indulat. Hát az nem, jaj, ne! Már csírájában folytsuk el, még mielőtt jön, mert akkor nagy baj lesz. Igen, de akkor még nagyobb baj lesz, ha önmagadat teljesen elfojtod. Mert képzeld, hogy az energia, ami csírájában jött, az ott lesz mindig. És az, ha egyszer nem élted meg, és nem tudtál úgy uralkodni rajta, hogy megélted, hogy kiadtad, de nem mentél bele a körbe, de kiszabadultál tőle, és ráláttál, akkor szabad lettél tőle, furcsa módon. Tehát a megsebzettek kiáltanak segítségért, de Isten nem botránkozik meg rajta. Tehát Isten meghallgatja őt, hogyha valaki megsebesül, hogyha megéli az ő fájdalmát, vagy a hal gyomrában Jónás Istenhez kiált, nem elfojtja, hogy Uram, hát jó, hanem elmondja, hogy mit él meg. És itt jön a másik, hogy olyan olajozottan tudunk letisztult imádságokat mondani Istennek, ugye, hogy így szép, úgy jó, minden, és hogy nézzük, hogy ki az, aki vállalja az ő legbelső bényét Isten előtt. Ez nem olyan olajozott, az ilyen, ezt érzem most. Uraim, most ebben a helyzetben vagyok. Megtanulunk megfelelni Istennek. Mi az agresszivitásnak, vagy az indulatainknak az egyik oka? Hogy állandóan megfelelni. Ez a megfelelési kényszer, hogy meg kell nekünk felelni valakinek, egy idő után azt mondja, most már nem felel. Meg nekem se felel, meg más, nem? Ez a másik. Én nekem meg kell felelnem, és előbb-utóbb rájövök, hogy nekem se felelnek meg az emberek. És miért nem felelnek meg, mert ez se jó, meg látom a hibáit, meg és mindig látom, hogy mit csinál. Nem jövök rá, hogy én magam egy nagy megfelelési kényszerrel küzdök. És az egész világ nem fog nekem megfelelni. Mert én is meg akarok felelni. És paradox módon, mivel én sem tudok, de ezt elfojtom, mert nem tudok megfelelni, de azért úgy csinálok, hogy mindenben jó vagyok, meg szép vagyok, és okos vagyok. Kifelé meg azt látom, hogy senki sem szép és okos, és meglátom a hibákat. Miért? Mert hát én is megfelelni akarok, magamnak sem megy, de ezt elfojtom, és ezt ki kell, hogy vetítsem, mert csak így tudok tőle megszabadulni, burkolni, és elkezdem a másikba a hibát látni. Mert ő tényleg nem felel meg. És akkor aztán még inkább úgy érzem, hogy csapdába kerülök. Mert önmagamat is benne hagyom ebbe a helyzetbe, és másokkal is megváltozik a viszonyom. Hát azt is mondhatnánk, hogy ha ezt észrevettük, és inkább beavatódunk az életünkbe, akkor már nem szükségesek ezek az eltolások. Nem kell nekem se ide tennem, se oda tennem ezeket a dolgokat. Nem kell rápakolnom másokra. Hanem egyszerűen el kell fogadnom, hogy vannak ilyen érzéseim. És ha elfogadtam, akkor másokat is el tudok fogadni, hogy neki is vannak ilyen érzései. Ha elfogadom, hogy én hibázni tudok, akkor el tudom azt fogadni, hogy a másik is tud hibázni. De ha én nem fogadom el, hogy én hibázni tudok, és elfogadom, hogy nem, hát én nem hibáztam, és soha nem hibáztam, és mindig mentséget, vagy elfogadom, hogy nem akarok beavatódni a saját tehetetlenségembe, akár, vagy nyomorúságomba, akkor utána a másik nyomorúságát sem akarnám megérteni, vagy nem tudom megérteni őt. Tehát mi akkor a megoldás? Mi azt hiszük, hogy a feszültségmentesség a megoldás, azonnal menjünk ki a feszültségből, legyen harmónia, és ne legyen feszültség. Azonban fordított. Előbb mindig el kell jönni a feszültségnek, és a feszültségben, a megélt élethelyzetben, ha az feszültség, tehát nem minden áron keressük, de ha már van, akkor nem futunk el előle, meg kell élni, és a feszültségben találjuk meg, éljük meg, keressük meg a harmóniát magunkban. És így nem folytjuk el, nem vetítjük rá a másikra, és nem kérünk Istentől olyat, amit ő sem fog nekünk megadni, egy feszültségmentes, szépen lekerekített élet, mert ilyen nincsen. Mert maga az élet tele van energiával, erőkkel, dolgokkal, amelyek megtörténnek. És idealizmus lenne egy feszültségmentes élet ilyen értelemben. De harmonikus élet van a feszültségek között. És ebben van a titok. Hogy ez megvalósítható, mert amikor Pál is leírja, hogy mi történik velem, mert mindenre van erőm a Krisztusban, ez azt jelenti, hogy megtapasztalja a nagyobb erőt, a nagyobb harmóniát, ahogy át tudja alakítani. És miért van ez így? Mert hogyha kivesszük ezt a feszültséget, amit aztán agresszióban mi próbálunk tőle megszabadulni, de nem tudtuk a feszültséget jól kezelni, vagy az élethelyzetet, akkor az életünk robbanó motorját állítjuk le, mert ez az élet része. Nem lehet enélkül élni. És egyfajta dinamikát veszít az életünk furcsa módon. Dinamikát veszít az élet. Hogyha ezt kivesszük belőle. Egy lefagyasztott műbékességem lesz. Egy olyan lefagyasztott műbékesség, hogy ez hihetetlenül nem jó. Nekem sem, másoknak sem. Nem lehet beszélni normálisan a problémáinkról, soha senki nem fogja róla megtudni, hogy én mit érzek, én sem fogom megtudni, hogy a mások mit éreznek, gondolnak, és így egy lefagyasztott műbékesség állapotban tudunk lenni. Mi ez? Ez a szeressük egymás gyerekek. Mert ugye a szeretet a legfontosabb, aztán akkor minden rendben van. Rendben is lehet, csak ahhoz ugye szembe is lehet nézni a dolgokkal, mert akkor valódi lesz majd az a fajta szeretet. Ezért mondjuk, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Ne egy kirakat életet éljünk. Hát ezt tudom, hogy nehéz vállalni, mindent nem lehet megélni másokat, de vannak emberek, akikkel meg lehet, de azt mondom, önmagad előtt mindig meg tudod élni azt, ami van. Te önmagadhoz lehetsz teljesen őszinte, nem? Most ez van. Önmagaddal lehetsz mindig őszinte. És nem kell burkolnod. És miért fontos ez? Mert ha önmagaddal őszinte vagy, akkor Istennel is őszinte tudsz lenni. És akkor már ezt az erőt át tudod alakítani. Mert mi történik akkor, amikor egy lefagyasztott műbékességben élünk? Azt érezzük, itt vitának helye nincsen, ugye itt a dolgok már előre megvannak határozva, hogy hogy van jól, és akkor a békesség helyett mi jön egyfajta fegyelmezettség, ilyen fegyelmezetten élünk. Könyörgöm. Az miért baj, ha valaki nem fegyelmezetten él végre, és kijön az, ami hát már ott szétrobban benne. Ugye? Kényszeredett nyugalommal, kiskanál mindig a helyén, poharak, bármi, minden úgy történik, ahogy történjen, semmi változás ne legyen. Az sem jó. Mert ebben a visszafolytottságban pont azt veszítjük el, amit látszólag mutatunk. Tehát nem feszültségmentességre kell törekedni. Hamis látszatnyugalom az nem jó, szemüveg alá söpörni a problémákat. Harmóniára lehet törekedni a feszültségek között, feltárva azokat és megélve, hogy mi van. És a megoldásokat ne a felejtés útján engedjük el, hogy hát elfelejtjük ezt, hát nem? Hát képzeljük el, hogy elfelejtjük a saját életünket. Hogy mit éltünk meg. Elfelejtjük, ahelyett, hogy megélnénk, és tudnánk, hogy mi történt velünk. Jó értelemben mondom ezt a tudást, és feldolgozzuk, és átalakítjuk. Mert igazából ezt az erőt, amit magunkba helyezünk, vagy amit nem dolgozunk fel, ezt nem lehet elfelejteni, lehet róla nem tudomást venni, de az ott van. És ott lesz, holnap is, meg holnap után is. Tehát akkor mi mit tehetünk? Tehát olyan ez a felejtés, ez a úgymond a megoldó felejtés, mint a lehorgonzott vitorláshajó felcsavart vitorlával áll, és korhadó alját belepi a moszat, és egy millimétert nem fog haladni. Megvan a hajó, megvan a vitorla, de korhadó már az alja, és belepi a moszat. Mi az, amiről beszélünk? Az élet nagy tengerén minden történhet, fent és lent. A vihar mutatja meg, hogy milyen a jó hajós, a feszültség harmóniája, megérkezik, a lentek és a fentek, jön a szél, és húzza azt a vitorlát. De én megtalálom azt az irányt, ahogy így lehet, és megélem. Meg kell tudnom élni. Mert csak akkor megy előre a hajom. És hogyha jönnek ellenszelek, akkor is, ha tajtékos a hullám, akkor is, hogyha szépen süt a nap, és mindenki nekem örül, és akkor is, hogyha egy ember sincs, aki megértene. Akkor is vállalnom kell a saját érzéseimet, gondolataimat, és meg kell élnem azokat. Illetve így is, akkor is vállalnod kell a másik életének gondolatait, érzéseit is. Mint ahogy elfogadod azt, ami történik, mert ha nem fogadod el, a legnagyobb élethazugság ez. Hát nem fogadtuk el az életünket, akkor hogyan tudtuk volna megváltoztatni, vagy hogyan tudtunk volna élni vele, ha nem fogadtuk el. És hagyd mondjam azt, hogy aki Krisztus követő ember, annak Krisztus azt mondja, ugye, hogy vedd fel a te keresztedet, kövessek, ez igazából vedd fel a te életedet. Hát nehogy elted, vagy valami, az a te tökéletes munkaterületed, az vagy te. És akkor megtalálod önmagadat, ha fölveszed az életedet. Akkor meg fogod találni önmagadat, és az utadat. Isten így nem akarja elvenni tőlünk az életünket, hanem inkább pont arra tanít, hogy megtaláljuk azt. És ha megtaláltuk, akkor megmutatja a harmóniát. És ehhez ad erőt, ez a kegyelem. Hogy meghallgattalak, a kegyelem idején meghallgattalak. Hogy meghallgatlak téged, hogy mi van. Meg kell élned azt, ami van. És akkor jössz ki. És akkor jön az üdvösség napja. Megsegítelek. De ahhoz meg kell, hogy hallgassalak, el kell, hogy mondjad, és aztán ahhoz meg kell, hogy éljed, hogy meg is segítsenek. Nincs más út. A hajónak menni kell a vizen. És át kell menni a túlsó partra, és a következő utat is vállalnia kell. És ebben követhetjük Pál apostolt, hogy mindenbe beavatódjunk, ami van. Semmi sem rossz önmagában, olyan értelemben, hogy kerülni kellene. Minden miértünk van. Minden értetek van. És minden azért történik, hogy felismerjétek önmagatokat, és az Isten kegyelmét magatokon. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Isten erejét kérjük a mi életünkre, hogy azt, ami van, abba beavatódva megérthessük, megélhessük, általa formálódjunk, és haladjon a mi vitorlásunk, ne pedig partra húzott hajóként álljon meg, mint akik nem tudunk már tovább haladni, és inkább elfojtunk, inkább haragszunk önmagunkra, másokra, inkább másokban keressük a hibát, vagy talán magunkban keressük a hibát minden áron, ahelyett, hogy megélnénk, megértenénk, és felismernénk, hogy mi is, amit élünk, mi az, ami tőled jön, mi az, ami belőlünk jött, és mit tettünk hozzá, és mi az, ami által most tisztulunk ki pont, azáltal, hogy ami történik, azt megláthatjuk, és megélhetjük. Add meg nekünk, hogy így használjuk a te kegyelmedet, a te erődet, az igazság jobb és bal felől való fegyvereit, hogy így tudjuk a jót és a rosszat úgymond elfogadni, és azzal élve megérteni, kiszabadulni, megélni, felszabadulni, mert csak így tudjuk lefegyverezni, csak így tudjuk feldolgozni. Add meg nekünk, hogy ne menekülők legyünk saját életünkben, ne olyanok, akik nem akarjuk látni saját valóságunkat, mert nincs más valóság. Igazából az, ami van, amiben éppen vagyunk. Ez az a most, amiben a te kegyelmed jön, hogy meghallgatsz bennünket, ez az üdvösség napja, amikor megsegítesz bennünket. És mindig most van a kegyelem ideje. És mindig most van az üdvösség napja. Így kérjük, hogy a lelki terheket is hordozd föl, hogy a külső körülményeinket is, de úgy, hogy közben mi magunk megéljük, és vállaljuk a veled való közösséget, és önmagunkat is. És úgy tisztítjuk ki a feszültségeket, hogy közben benne vagyunk, és harmóniát teremtünk. Átalakítjuk türelmeddel, jóságoddal, megértéssel, amit tőled kapunk. És ezáltal nem pusztán csak szőnyeg alá söpörjük, és aztán később magunk botlunk bele. Ezt a nyíltságot és tisztaságot kívánjuk és kérjük mindannyiunk számára, s így gyászolóinkkal, akik elveszítették szerettüket. Te add, hogy a gyászt is meg tudjuk élni, hiszen ami fáj, az fáj. De te eléd hozva ez a fájdalom át tud alakulni elfogadássá, békességgé, és még szeretetté is. Köszönjük, hogy ez is lehetséges, és hozzád engedjük el elköltözött szerettünket. Most pedig hallgasd meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Amen. Áldás békesség.